Igen, ezt jelezték, hogy még két percig sziasztázzunk ezt ki. Most már tényleg köszöntöm a műhely csoport, műhelykör tagjait, meg titeket, akik meghallgatjátok őket. És... Okay. És azt hittem az enyém. És az első kérdés, ami mint hogy felvezeti majd a felolvasásokat, az annyira kézenfekvő, hogy szinte kínos, de hát nem tudom nem feltenni. Meséljétek el, hogy ti hogyan találtatok egymásra, és hogyan alakult ki ez a csoport. Légy szíves! Ha nem vagytok rá hajlandóak, akkor hajlandó vagyok egy kicsit megerőltetni magam. Ki akarja elmesélni? Jó, akkor ki hajlandó?
Én, akkor én vagyok hajlandó, ha tehát az Attila és Benedek Szabolcs találkoztak még 98. januárban, bár Szabolcs nekem a múltkor azt mondta, hogy ez 97 vége volt, de szerintem 98. január körül, vagy 97 legvégén valamikor. Az Írók boltjában alakult tulajdonképpen a csoport, érdekes módon ott egy este, és Ménes Attila az alapító is, Benedek Szabolcs is, és hát én is, és többen a kezdetektől tagjai vagyunk. Márton László is, Zoltán Gábor is nagyon régóta, Hazai Attila is nagyon régóta, de már Nagy Ildi és Györfi Réka is nagyon régóta a csoport tagjai. És Gyuri, le akartam hozni a listát, amin rajta van a 25 tag neve, akik, mert most 20, mi már 25-en vagyunk, de közben ugye eltelt 12 év, és fönt hagytam a listát. És valószínűleg egy antológiánk is lesz a közeljövőben. Mi semmi más nem szoktunk csinálni, mint időről időre összegyűlünk valamelyik önklakásán, és megbeszélünk bizonyos szövegeket. Általában 3-4-5-6 szöveget szoktunk megbeszélni ezeken az estéken, és ez nagyon működik és megy, és ez gyakorlatilag most már 12 éve működik egy viszonylag zárt formában. Mindig vannak vendégeink, és mindig sokan jönnek, és megnézik, jönnek, mennek, de gyakorlatilag vagyunk így néhányan, tényleg 20-25-en, akik most már így tartósan így együtt dolgozunk.
Továbbra is megvan a lehetőség, hogy kiegészítsétek. Addig nem olvashattok fel, amíg mindenki legalább egyszer meg nem szólal pár mondat erejéig. Oké, akkor vágjunk bele. Szóval azt akarom, vagy azt feltételezem, hogy műhely tagnak lenni, ha jól értem, akkor taglétszám van, meg lista, meg... Nem?
Nem, az a...
Tagdíj van.
Jó. Igen, lehet hozni egy üvegbort, vagy kettőt, meg egy kis sütit, vagy szendvicset a... alkalmakra.
Oké, szóval, hogy megcsinálni egy műhelyt, ahhoz azért mégiscsak kell, nem tudom, kölcsönös érdeklődés, vagy közös érdeklődés, valamiféle bizalom. Hát összejönnek 25-en, felolvas valaki valamit, majd mindjárt elmondjátok, hogy miért. Jó, mondjátok.
Nem, tehát ez nem úgy néz ki, hogy 25-en összejövünk, és akkor mint egy ilyen kis előadás, ez nem így megy. Tehát 25-en vagyunk 12 év alatt. Ez azt jelenti, hogy jönnek, mennek az emberek, lemorzsolódnak, újak jönnek, tehát hogy mindig újabb tagokkal bővülünk. Ez, tehát, hogy nem, ez nem 25, tehát, hogy szerintem ilyen 5 és max 15 ember között szokott lenni egy műhely, és minden hónapban egy pénteken találkozunk. Tehát, és abszolút kölcsönös, igen, tehát, hogy meghallgatjuk egymást, és próbálunk valami konstruktív kritikát mondani egymás szövegeiről. Nekem nagyon hasznos volt ez az egész műhely, tehát, hogy tényleg nem kellett félni, hogy most le fognak dorongolni nagyon-nagyon. Persze abszolút van negatív kritika is, de inkább arról szól, nem az, hogy most felolvassuk azt, amit most újra írtunk. Ez nem egy felolvasóest, hanem remélhetőleg készülő szövegeket olvasunk egymásnak, és próbálunk tapasztalatokat cserélni, hogy ki mit gondol, mint más írók mit gondolnak, hogyan tudjuk jobbá tenni ezt a szöveget. Tehát ez így néz ki körülbelül.
Egyetértek, és nekem is sokat segít ez a dolog. Bár én verseket írok, és ennek ellenére elfogadtak, vagy ezzel együtt. Prózát meg nagyon szeretek kritizálni.
És tehát mondjam, neked például szakmai kontrollnak megnyugtató, hogy...
Hát igen. Vannak olyan tagok, akiknek a véleménye nagyon... Minden tagnak fontos a véleménye, de vannak olyanok, akikről tudom, hogy értenek a lirához is. És
mondjam, és ehhez azon kívül, hogy tehát hogy jellemeznétek a kapcsolatokat, tottokat, ez munkakapcsolat, barátság, vagy közös prózaírói törekvések például, tehát ilyeneket ti észleltek, hogy ti hasonló dolgokon, mint prózaírók vagy költők, hasonló dolgokon gondolkoztok, mi tartja ezt egyben sok évig cirkuláló tagsággal? Tehát mi az, ami mégis, hogy mondjam, megadja a dolog koherenciáját, miközben ilyen mobil, meg nem tudom.
Aki egyben tartja, az ott ül mellett.
Tehát, hogy az igen. A diszemélye, meg a
munkája. Igen,
igen. Tehát, hogy azt megmondom, hogy tényleg elképesztő munkája van az Andinak ebbe, tehát, hogy tényleg összetartani 12 évig egy ilyen csoportot, amikor mindenkinek mindenféle egy problémái, érzelmi, egy, szóval mindenféle dolga van, az nagyon nagy dolog, és tényleg Andi elképesztő sokat dolgozik abban, hogy föntartsa a levelező listát, elsimítsa a problémákat.
Na, erről mesélhetünk.
Én nem mesélek semmiféle ilyenről, de tehát, hogy... Ja, azt még elmondanám, még... Tessék? Nem. Ja, azt még hozzátenném, hogy nem mindenki író, tehát, hogy vannak olyanok is, akik szerkesztők is, meg egyebek, akik inkább így leülnek és segítenek nekünk egy ilyen hardcore szakmai vonalról is.
Kritikusok vannak? Már Márton Lászlót leszámítva értem.
Még arra szerettem volna még reagálni, hogy hát nem mindenki író, de hát mondjuk általában itt is az van, hogy mást is csinálnak az emberek. Te például író és fordító is vagy. Attila is ír és fordít is könyveket. Tehát végül is több... Ez egy prózaírói műhely alapvetően, de természetesen itt is... több szakma képviselői jelen vannak. Igen, kritikusok is vannak. Például a Balogh Endre is tag, aki kritikus, és jókat is szoktak. És jó szempontokat is szoktak behozni a kritikusok, úgyhogy az egy nagyon pozitív dolog, hogy jönnek, és vannak többen. Még azt szerettem volna elmondani, hogy a Réka pedig például magyar, mint idegen nyelvvel is foglalkozik, és az is egyen érdekes, hogy ő meg a felől hoz érdekes szempontokat néha. Tehát kicsit mindenki prózaíró, és meg kicsit mindenki csinál valami mást is. És nekem meg az alapszakmám teljesen más. Én meg szociálpolitikusnak tanultam először, és társadalomtudományok felül jövök, és ments Isten attól, hogy valami szöveg kapcsán valami kicsi kis társadalmi problémába belemenjünk, mert akkor én utána fél órát beszélek erről, és nem tudnak leállítani.
Mielőtt felolvastok, de egyrészt az előtt meg kell szólalni a fiúknak, másrészt azt a kérdést, viszont előtte meg kell várni a kérdést, szóval azt a kérdést szeretném föltenni, az motoszkál a fejemben, hogy azt hogy lehet kezelni, hogy okoz-e problémát, hogy részben kicsit már nálatok többnyire idősebb, tekintélyes, befutott írók, ráadásul az egyikük, Márton László feltehetően az én véleményem szerint a legjelentősebb magyar kritikusok egyike, és kimondottan műhely kritikai szempontjai vannak, mint írónak. Tehát olyankor, és ha jól értem, hogy néha jelen szokott lenni ezeken az alkalmakon, hogy nem nyomasztó az a fajta tekintély, amit egy, mondjuk maradjunk az ő személyénél, egy egészen kivételesen olvasott, sok műhely szempontot mozgató, nagyon fontos kritikusként működő szépíró mond nektek. Tehát és akkor vissza lehet beszélni, meg szóval, hogy tényleg nincsenek hierarchia problémák, hatalmi szempontok, stb. Ebben a dologban. Ő pont ugyanolyan tagja a körnek, mint mondjuk ő, vagy bárki más, mint a többi.
Igen, és még az összes kérdésről, meg erről is ez jutott eszembe, tehát ez pont nagyon jó volt, hogy ezt az öreg írót felvetetted, hogy például mondjuk van olyan, vagy én úgy gondolom, hogy Kertész Imre, meg Konrád György, meg mondjuk Márquez találkozik egy ilyen írói felvételen, ahol beszélgetnek, vagy otthon, és akkor lehet, hogy már csak arról van szó, hogy te hogyan eszed az uborkát, vagy kockásan, vagy szeletelve, vagy hogy vodkát ígyunk, vagy rozét. És hogy ez pedig olyan, ugye a másik, a műhely munka lényeg a creative writing. Tehát van olyan, hogy egy író, 8-10 nagyon fiatal íróval, vagy aki szeretne író lenni, foglalkozik. És szerintem ez a jó ebben a műhelyben, hogy valahol a kettő között van, tehát nem az öreg írók arról beszélnek, hogy milyen szőnyeget vettem a múlt héten. Tehát tényleg hogy mondjam, azért szerintem nem igazán kritizáljuk, nem nagyon merjük, de azért tényleg a művekről van szó, tényleg elhangoznak, akár mint egy ilyen íróakadémián, amire pénzért lehet járni. Csak éppen pont ez a jó, hogy azért mindenki publikált már, mindenki író, és nem arról van szó, hogy már egy olyan helyzetbe jutottunk, hogy már nem is érdemes, hogy már amikor a horgászatról beszél a másik. Tehát aki már annyira benne van, vagy annyira túl van ezen, hogy és itt tényleg 10-20 arc van, új hang, látásmód, és akkor nagyon jó a másik szemével látni a saját dolgodat. És van, hogy tényleg, ugye, hogy megmondja, hogy neki ez, vagy az nem jött be, vagy akár egy bekezdésre rámutat, vagy az meg nagyon jó érzés, hogy tetszett. Tehát, és akkor ott úgy beavatódhat egy-egy új írás. Úgyhogy ez tényleg van ez a műhely, anélkül is, hogy így járnánk felolvasni nyilvánosan.
Tehát nincs ez a tekintély, szerintem abszolút nem. Inkább nagyon-nagyon jó indulatúak vagyunk. Matus?
Nem vagy szóval.
Ja.
Próbálkozok egy újabb kérdéssel, a felolvasás után, és akkor szólalsz meg. Hogy nem akarsz ehhez hozzászólni, találjak ki valami jobbat?
Nem, teljesen jó, jól esett, ha ez is egy picit olyan volt, amikor erről beszéltek a tagok, mint hogyha írásokról beszélgetnénk, hogy ki hogy látja ennek a közösségnek a létét, és hogy ez mit jelent a számunkra. Erről volt szó, és ezt nagy örömmel hallgattam a többiektől. Jól érzik magukat. Jó buli egyébként, tehát ott félig munka, félig buli, vagy így kettőből van egybegyúrva. Kezdünk beszélgetni szövegekről, és akkor a dolgok elkalandoznak a gondolataink. De aztán mindig visszatérünk a szöveghez, és közben borozgatunk, és kávézgatunk, és jól érezzük magunkat, tehát hogy ez a lényeg. Ez baromi jó. Tehát, hogy tulajdonképpen az irodalom, az írás az egy borzasztóan magányos dolog. És most itt van egy ilyen próbálkozás erre, hogy ezt így vagy közösségben is, ha nem is lényegileg, de ilyen csiszolás szinten tudjunk egymás dolgaiba belelátni, meg az alkotás folyamatába egy picit beletricskázni, mert hogy ez is szokott történni.
Köszönöm, akkor szerintem első körben olvassatok. És azt nem folytatjuk, ha ez így jó. Vagy de csinálhatjuk úgy is, hogy először beszéljük.
Igen. Jó. Ha már magyar, mint idegen nyelv, ezt a szöveget a könyvhétre írtam, annak kapcsán, hogy megjelent az első kötetem. Sajóvámosan megnyitottuk a könyvhetet Lacival, Karaci Lacival, és most egy kicsit átírtam, hogy Szigligethez passzoljon a szöveg. Eredetileg zenésznek készültem, és fogalmam sem volt róla, hogy létezik kortárs magyar irodalom. A könyveket szerettem, bár zűrös volt a kapcsolatom velük. Pontosabban a magyar könyvekkel. 17 éve élek Magyarországon, agyonannyi ideje, mint amennyit Észak-Amerikában éltem, és nem tudom megszokni az itthoni könyveket. Kemény a fedelük, és egyáltalán nem barátságosak. Ridegek, merevek. Nem tudom megszokni, betörni őket, hogy kézhez simuljanak, olyanok legyenek, mint egy kényelmes ruhadarab. Könyvhét. Megjelenik egy csomó könyv. Kimegyek a térre, kiválasztok egy kemény fedelű könyvet. Kinyitom, és meglepődöm, hogy magyarul írták. Leteszem, és kisétálok inkább a Dunapartra. Vancouverben születtem, magyar szülők gyermekeként. Óvodába adtak, ott tanultam meg angolul. De előbb az óvónéniknek kellett megtanulniuk, mit mondok magyarul. A magyar az a nyelv, amit senki sem ért. Ez a nyelv nincs. Az óvoda és az iskola kezdés közötti nyáron minden nap gyakoroltam a betűket. A magyar betűket is, írni kellett fél oldalt, hogy mi történt velem aznap. magyarul. Semmi értelme, a családomon kívül senki sem beszélt magyarul. Nem létező nyelv. Magyarul írni, olvasni teljesen értelmetlen. Beszélni bőven elég. Iskolába mentem, Brooklyn, PS119 általános iskola. Az iskolai leckék után az apukám által feladott magyar leckét is meg kellett csinálnom. Kemény, fedeles, poros, ódivatú rajzokkal teli könyvből mesét kellett olvasnom, és a tartalmát leírni. Untam. Egy év múlva a szüleim bejelentik, hogy a második általános Budapesten fogom végezni, oda költözünk egy évre. Nem tudom, hol van Budapest, de oda megyünk. Kiderül, hogy mások is beszélnek magyarul, nem csak a szüleim. Egy egész ország, 10 millió apa és anya. A budapesti iskolában gyanakodva néznek, én vagyok a kapitalista kislány. Nem tudom, mi az a kapitalista. Nem lehetek kisdobos, kiközösítenek. Viszont nem kell senkinek kibetűznem a nevemet, nem kérdez vissza senki, hogy mi, Irdika, Negi? És ki van írva a falra, hogy kenyér, közért. Azt tanuljuk az iskolában, hogy szőlőt, medgyet, sokat lecsipegetett a seregé. Csoda, hogy nehezen megy a szórend. És az úttörő száján vér budjant ki. Aztán visszamentünk Brooklynba. Gyötrelmes évek jöttek, csíkos és pöttyös könyveket olvastam. Minden szóért meg kellett harcolnom. A könyv címe Rendhagyó emlékkönyv. Ez mi? A rendhagyó azt jelenti, hogy rendet hagy maga után. Ismeretlen korban játszódtak a történetek, ismeretlen környezetben. Unalmas emberek érthetetlen ügyek miatt búslakodtak több száz oldalon keresztül. A tenkes kapitánya, de mi az a tenkes? És jó szelet kapitány, egy jó szelet kapitány, mint egy jó szelet torta? Nehéz volt Magyarországról könyveket beszerezni, azt olvastam, ami volt, apukám régi könyveit. Az amerikai suliban olyan könyveket adtak a kezünkbe, amiket bele lehetett feledkezni, amik a korunkbelieknek íródtak, hozzánk szóltak, akkor és ott. A fedelet úgy hajlítottad, hogy kézre essen. Nem állt ellen sem a könyv, sem a nyelv. Nagyon szerettem olvasni, de csak angolul. Aztán Magyarországra költöztem. Megint ismeretlen szavakkal találkoztam. Önkormányzat, keltezés, űrtartalom, üdítő, tanszék. A pékségnél rozskenyér helyett rostos kenyeret kértem. A háztartási boltban spakli helyett spanglit. Jobb, ha kisenyítom a számot. És 1993-ban még mindig én voltam a kapitalista kislány. Azóta eltelt 17 év. Nem lettem zenész, és megtudtam, hogy létezik kortárs magyar irodalom. És hogy vannak jó, érdekes magyar könyvek. A férjem egy kortárs magyar író lett. És most itt állok, könyvem jelenik meg könyvhétre, én írtam, magyarul, hihetetlen. Kimegyek a térre, még mindig félek a sok magyar könyvtől. Felidézi a szorongást, amit gyerekkoromban éreztem. Azért szenvedtem akkor, hogy most itt állhassak. Félek most is, hogy unalmas lesz a könyv, amiben beleolvasok, és hogy egy ismerősöm kérdez valamit, és nem fog tudni válaszolni. Rossz magyarsággal olvasok fel. Mert a fejemben össze van gabajodva két nyelv. Akartam én ezt? Csodálkozom, hogy magyar írónak tartanak, csodálkozom, hogy meghívtak Szigligetre, és nem csak a férjemet, aki tényleg magyar író, hanem engemet is, a hibridet. És boldog vagyok. Köszönöm a megtiszteltetést, a bizalmat. Választott országomban, tanult nyelvemen beszélek veletek, olvasok nektek a puha fedelű könyvemből. Remélem, hogy sikerült olyan könyvet írnom, ami hozzátok szól, a mi közös nyelvünken, itt és most, magyarul. Köszönöm szépen!
Akkor köszönöm figyelmet, akkor én leszek a második. Próbálom a kis húzásokat úgy olvasni, hogy ne derüljön ki. De azért mégiscsak, mivel egy szakmai értő közönség van, én egy új novellát hoztam a készülő novellás kötetből, és akkor felolvasom, ez egy kicsit komolyabb edzés lesz, de meglátjuk, hogy mire jutunk. A Maximalista az a címe. Imre arra ébredt, hogy egy Jinping-Zimzügy átdörrent fizimiskájának bal oldalán. Esetleg valami súlyosabb és sötétebb dologgal kísérletezett ez a rovarszerű bigyó? Ott akart maradni? Stáplálkozni a pórusaiból? Imre izzasztó, betegesen riasztó hajnali álmaiban legtöbbször arra jutott, hogy iszonyúan elrontott egy csomó dolgot. Irtózatosan veszélyes helyzeteket okozott jóhiszemű, tökéletességre törekvő villanyszerelése közben. Imre ilyenkor sápadtan kesergett, rémesen izgult, jéghideg halántékkal, szívzűrösen szorongott, majd szinte mindig eldöntötte. Ki kell javítani a régen okozott galibákat. Vissza kell menni a hajdani munkaterületekre. Maximális biztonsági feltételek között totálisan biztonságosan újra gondolni, újra tervezni, és ismét elvégezni az egykor reábízott munkákat. Imre két gyermeket nemzett, ám 40 éves fejjel elvált, és ekkor gyakorlatilag és orvosi értelemben is megbolondult. Beszélni kezdett hozzá a nyitott vízcsap, kioktatta a villanyizzó, harci indulókat dudorászott a felcsavart gázkonvektor. Még az ebédre főtt csirkenyak is perverz, családellenes dolgokat suttogott a fülébe. Képtelen volt hetente 50 órát dolgozni, egész nap csak össze-vissza halucinált, és rengeteget szomorkodott. Sok problémát okozott magának, egyre butább lett, nem tudta eltartani magát, végül az édesanyjához költözött. Imre ekkor már igencsak sajnálta, hogy nem lett asztalos. Milyen sok szép dolgot készíthetne fából, ha kedve lenne a csendes deszkákat alaposan megmunkálni. Elkészíthetne valami gyönyörű tárgyat, például egy zenélő dobozt, intarziás széket, megyfapipát, s nem pusztán az árambekötés, kikötés, felszerelés, leszerelés lenne feladata, ami mesterségéhez tartozott. Asztalosként, faragóként valami egészen más, üdítő munkát is végezhetne, persze csak akkor, ha maximálisan visszanyerné önbizalmát és egészségét, gondolta. Imre felkelt, megmosakodott, majd behúzta a hasát és kiegyenesedett a fürdőszobában. Tükörbe nézett, maximálisan elégedetlen volt önmagával. Sokkal jobban kellene kinézni, és egyáltalán nem villanyszereléssel foglalkozni. Az viszont még nagyobb gond, hogy már nem foglalkozik szinte semmivel. Ez a nap ismét 24 órán át fog tartani. A pillanat megnyílt, azt tehet, amit csak akar. Szárnyalhat a szabadban. De miféle szárnyalás ez? A csapvíz sugara ekkor fecsegni kezdett, azt mesélte, éjjel mindenki szerelmes volt belé. Mindenki őt hívta, mindenki csókot kért tőle, aztán fekete erdőn, zöld mezőn, barna sivatagon sétált keresztül, végül mellé szegődött egy szőke kislány és egy drab kiskutya. Tehát akkor lehetünk boldogok? Kérdezte Imre a locsogó vízcsapot, miközben kellemetlen, szánalomra méltó és boldogtalan figurának érezte magát. Csak a hidrogén és a paradicsom lehet boldog, feleselt a vízsugár. Imre nem sokára beállt a kedvenc helyére az udvari szobában, és a szokásos fekvőtámaszok helyett maximálisan megzavarodott agyával újra elmélkedni kezdett. Kinézett az ablakon, az udvart fehéren karcoló napfény megvilágította a szürkés zöld bokrokat. A kopasz, csúnyácska kert rejtettebb zugait. A fény energiát sugárzott a koponyáján belüli térbe. Nem sokára dél, majd délután lett. Imre lassan, kétségbe esetten elindult kedvenc kocsmája felé. Gyaloglás közben oldódni kezdett az éjszakáról maradt szorongása. Az édesen gyöngyöző sör a feketén csillogó unikum ízét ídezte fel magában. A dohány és alkohol illatú belvárosi kocsmában Imre egy barátjával, a programozó Józseffel kezdett poharazgatni szokott asztaluknál. A világ tele van szenvedéssel. Nem is értem, hogyan fejlődött ki az ember. Hogyan és mi célból jutottunk idáig? Mondta Imre. Miért nem a másik oldalát domborított ki a dolgoknak? Kérdezte József. Melyiket? A nők és az autók látványa engem kedvre tud deríteni. És a horgászat. Mikor ott ficánkol a horgon a csúszós hal, és sikerül aláraknom a szákot, az ám a nagy pillanat. Tudom, hogy nem sokára vége, már mint a halnak, én pedig az ismerősökkel előbb-utóbb finomat fogok vacsorázni. Imre, te túl sötéten látod a világot. Igen, lehet, mert átfogó képen van róla. A munka, a robotolás talán el tudja vonni az ember figyelmét a katasztrofális helyzetünkről. De akinek jut idő meditálni, hamar bekattanhat, nem gondolod? Engem nem izgat se a munka, se a meditáció, akkor inkább a sportra szavaznék. Azt hiszem, nem érted, mire gondolok. Én általánosságban beszélek a világ helyzetéről. Nem pedig arról, hogy éppen most jó nekünk, vagy nem jó. Nem is arról, hogy mikor jó. Általánosítasz, szólt József, és kortyolt az italából. Egy baráti szó, egy szerető érintés nyilván jól tud esni, de a világ és a kontinensek, meg az ország, meg a város maximálisan szétcsúszott. Nagyon sötét dolgok készülődnek. Előbb-utóbb mindenkinek elmegy majd a kedve az élettől. Én ilyen szempontból meghaladtam a koromat. Valamivel előbbre járok. Lehet, hogy igazad van, bár ettől nem jutunk sokkal előbbre. Talán innunk kellene még, hogy egy pillanatra megfeledkezzünk erről a káoszról, ami körülvesz bennünket. Ha van nálad elég pénz, nekem is hozhatnál, mondta Imre. Oké, de holnap este te fogsz fizetni. Rendben. József felkelt a székről, csoszogva elindult a pult felé, Imre rágyújtott egy cigarettára. Belebámult a levegőbe. Ez van, gondolta, mindig ez van. A fene vigye el. Ivás közben eszébe jutnak dolgok, sok mindent szeretne elárulni magáról, megfogalmazni a külvilágról, de mire kimondja, már sületlenségnek hat az egész. A fontos gondolatokat nehéz szavakba önteni. A legtöbb ember egy szakma. A legtöbb ember egész nap baromságokkal foglalkozik. A legtöbb ember egy munkahely. Bemegyünk, kijövünk, robotokként viselkedünk, amennyiben rendesek vagyunk. Aki pedig nem rendes, az sem tudott emberi maradni. Ez a világ bedarálja az embereket. Nincs esély. Ez a világ egy őrült kombájn. Kattog a világ, gépiesedik. Mi a bajod voltak éppen? Minden szürke, kocka alakú, lehangoló, ötlettelen, száz alakban megírt szenvedés és elmúlás történet. Üvöltötte Imre, majd elhallgatott, tovább gondolkodott, borostáját vakargatta. Kikapcsolt, átkapcsolt az agya, az elképzelt sétányon gyönyörűen sétált. József felugrott, néhány perc múlva megérkezett az újra töltött poharakkal. Csendben leült barátja mellé. Imre nem sokára megint szónokolni kezdett. Tudod, sokszor álmodom arról, hogy visszamegyek a régi helyekre, mindenhova, ahol dolgoztam, és újra kezdek mindent. Újra felszerelem a foglalatokat, zsinórokat, és bevésem a kábeleket a falba. Szebben, jobban teszem fel a kapcsolókat, mint régen. Minden tökéletesen megoldok, átgondolok, megint befúrok, leszedek, beszerelek, és így szebbé, vonzóbbá, vidámabbá változtatom a világot. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy megtaláljuk a harmóniát. Igen, ebben igazad van, én is ezt szeretném, legyünk optimisták, felelte József. Persze sokszor én is a feketességet látom. Mint egy hosszú alagút, olyan ez a teremtetlen világ. Kikapcsolták a lámpákat, vagy még fel se fedezték. Nincs világítás, messzire kerültek bennünket a történelmi pillanatok. Nincs kiút, romlás, métej folytogat mindenkit. Fullasztó sötétség terjed az éjszakai levegőben. Imre egy pillanatra a gondolataiba merült. Édes drága Vilma néni, meg szeretnék felelni önmagamnak és neked. Kisvártatva kiürítette korsóját, nagyot böfögött és megszólalt. Tudod mit, Józsi? Menjünk fel Vilma nénihez. Azt hiszem, annak idején rosszul kötöttem be nála nagyjából mindent. Úgy 2-3 éve. Abból bizony nagy baj lehet. Még egy program mára? Végül is nem gond, de ki az a Vilma néni? Ha majd meglátod. Imre és József elindultak gyalogosan, szerszámok nélkül Vilma néni lakása felé. Meg kell találnunk a jégkorszak előtti tapasztalatokat, az algák, a szivacsok, a halak, a kétéltűek, delfinek tapasztalatát. Törökedjünk a jóra. Kevesebb rombolás, több építkezés, szónokolt Imre a séta alatt. Nem sokára elérkeztek a második emeleti, tágas belvárosi lakásba. Vilma néni a késői időpont ellenére is kedvesen fogadta őket, bemutatkozott Józsinak. A férfiak imbolygó léptekkel behatoltak a nappaliba. Igen, igen, Vilma néni, itt lesz a bibi. A kapcsoló és a vezeték megöregedett. Lesz itt egy rakás probléma, kiáltotta Imre, s perceken belül felmászott a kamrából becibált létrára. Azt ide, azt oda. Ezt viszont amoda kellett volna bekötni. Hűha, hogy miért nem vettem ezt észre? Csoda, hogy nem robbant fel az egész ház, Vilma néni, ordította Imre, majd megfogta nagynénikéje vékonyabbik csavarhúzóját, s izzadtan, maximális összpontosítástól remegő kézzel közelített a dugaszajzathoz. A picinke csavar tetejét telibe találta. Milyen jó a villanyszerelés! Hihetetlenül nagy kihívás, gondolta. A jó régóta nem érzett diadal egyszerre kisimította foszladozó tekintélyét. Imre győztesként állt a létra tetején. Végre boldog volt. Hirtelen más perspektívából látta a világot. Az örömtől egy pillanatra elbambult, a parketta és a szőnyeg mintáit figyelte. Ezért nem működik már itt lassan semmi. A tévét se tudom már egy hónapja bekapcsolni. Örülök, fiacskám, hogy észrevetted a hibát. Nem kértek valamit, esetleg egy jó forró teát? Kérdezte Vilma néni. Imre barátja kóvájgó léptekkel elindult a konyha felé. Én most inkább a WC-t keresem, kiáltotta József. Ott lesz jobbra, az előszobából nyílik, szólt Vilma néni. Nem kérünk teát, kiáltotta Imre a létrán kissé imbolyogva. Legfeljebb sört, ha lenne egy kis sör. Sör sajnos nincsen, felelte Vilma néni. Anyukád hogy van? A kórház óta nem beszéltem vele. Minden rendben? Kiheverte szegény az agyvérzést? Igen, sokkal jobban van. Szinte teljesen rendbe jött, kiáltotta Imre, közben ráütött a falra, majd letépette jókora darab felhólyagzott tapétát. Ez itt tényleg baromi gázos, Vilma néni. Ha véletlenül itt ez a rohadt csap kinyílik, és ideimlik a csőből a földgáz, akkor hatalmas baj lehet. Ezt pedig, kérem szépen, ide kellene maximálisan precízen behelyezni, kiáltotta Imre boldogságtól megrészegült hangon. Ekkor tiszta erőből ráütött a csőre a kölcsönkért kalapáccsal. Hűha, ezt talán mégse kellett volna megbolygatni, motyogta Imre az utolsó szó jogán. Rögtön sárga és vörös szikrák kezdtek röpködni a vezetékből, aztán a sistergő vakolatból, majd a kapcsolódobozból. Bum, bum! Két őrült nagy robbanás rázta meg a nappalit és a fürdőszobát. A világnak ott abban a pillanatban Imre és Vilma néni számára hirtelen és durván vége lett. Nem lehetett gondolkodni, nem lehetett segíteni. Forróság terjedt szét, vakító világosság fehérítette ki a levegőt. Felrobbant és kigyulladt az egész lakás. Vilma néni és Imre életveszélyesen megsérültek, csak több hetes kórházi kezelés után tértek magukhoz. Egyedül a WC-ben ragadt József menekült meg, kisebb égési sebekkel, a bérház nagy részét jó időre elpusztító lakástűzből. Köszönöm szépen.
Ildikóhoz hasonlóan nekem is ez az első kötetem. Tavaly jelent meg a Jatkiadónál, az a cím, hogy Tengelajtó. Utazó. Konok stupa emelkedik, mész színű forró sugarakba. Bár teljes lennék, mint az űr, megreszketnék alatta. Kezembe adod a kezed, retinádon fellegek járnak, szívdobbanásra alszom el, simogatásra ébredek másnap, az éjszaka túlsó felén. Újabb világba érkezünk, melleden fekszem ringatom, mindent tudsz szelíd négy kezünk. Október. Októberi avarban nyukas dió, szarka bucskázik a szélben, csikorog a rádió. Ajtóban állsz, már délután van, trikót folyosó hosszan virágít. Hogyha nem jönnék, úgy is válsz, fél oldalunk egyre hiányzik. Nem kiabálsz, magadba folytasz, nem veszek fáda, mint keresztet. Vékony zsinegen a napot, egyre lejjebb, lejjebb ereszted. Köszi. Megkésett békétlenség. A hóra cseppenként folyik ki erőm. 13 évem izzadó magánya, decemberi lázas napsütés. Mint tompuló vaksárga kelések a bőrön, megszűkülő testben annyi kín és vonzás. Idegenek kíváncsiak az utcán, sosem vagy egyedül. Otthon anyám falakon át, ha néz rám. Apám egy éjszakára jó apa lett, s harmadnapon nem kellett iskolába menni. Addig az osztálytársak látogatóba jártak. Kamaszok borzadozni. Nem lehet azt a percet sohasem helyrehozni. Hegedhet, el nem tűnik, örök betű az arcon. Ízlelés. Húsod sütkérezéstől fényes és nagyon tiszta. Kezembe fogom állad, tenyérbe bújó formád nevető dombjaimit. Az, ami nem öregszik, csak egy-egy pillanat van. Útkáván hajolsz át sugárzó pirkadatban. A vármezői nyárban, kerekes kutak mélyén, sardó pisztángok úsznak hullámzó fény szegélyén. És az utolsó az a dráma. Című. Bejön, lehasal, megszűnik. Belép, látja, ugrásra kész. Bent van, sebez, nem mozdulok. Félrefordul, nézem, kimegy. Másnap az utca túl meleg. Tele az égbolt madarakkal. Csivitelés, verdesés. Egyedül a zöld fényű nappal. Nehéz párás a levegő. Zsigereinkben túlnyomás van. Ha fél fokot gördül a tengely, megfulladunk a zuhanásban. Köszönöm.
Tehát a Hidegdauer című regényemből fogok egy részletet felolvasni. A következő kanyar után szembe kapták a napot. Matyiő nem számított erre, hátra hőkölt, oldalt kapta a kormányt, aztán gyorsan korrigálta a jármű pozícióját. Mozgást érzékelek, kommentálta a lány. Matyiő most arról kezdett el beszélni, milyen egyedül van abban a színészházban, ahol lakik. Inni meg nem szeret. Egy vaságya van, két széke, meg egy rezsója, bár azt nem lenne szabad tartani, más semmi. És ott örökösen lármáznak, ricsajoznak, panaszolta a színész. Az ablak is rosszul zár, este már hideg van, a színház is húzatos. Üres taxi hajtott el mellettük, sofőrje gúnyos vigyort küldött feléjük, Matyiő dörzsögette a bajuszát. Juli talán nem volt tudatában, de végig elnyílt szájjal nézte a színészt, a szemét sem tudta levenni róla. Matyiő persze észrevette ezt, de nem szólt semmit, kicsit elmosolyodott. Legközelebb egy tárlat megnyitójára invitálta Magdolnáékat. Azt állította, neki szinte kötelező, régóta ismeri a festőnőt, valamilyen Beatrixot. Juli nem értette a vezetéknevet. Ott lesz mindenki, ígérte Matyiő, aki számít a városban. Ott lesz Jerome is, meg a fél társulat, legalább bemutathatná neki Magdolnát. Mindig Magdolnának hívta Juli anyját, sosem becézve, úgy látszott, nagyon szereti ezt a női nevet. A kérdéses napon Juli és az anyja már a megadott időpont előtt jó fél órával megjelentek a Városi Galéria bejáratánál. Matyiőt várták, aki azt ígérte, igyekszik pontos lenni, de lehet, hogy kicsit késni fog. A galéria sötét üvegajtaját zárva találták, lestek befelé, de csak az előtérig láthattak, oda bent semmi mozgás. Ők voltak az első érdeklődők. Anya és lánya egy darabig a plakettekkel, iparművészeti csecsebecsékkel zsúfolt kirakatuk nézegették. meg a járókelőket, akik közönösen bámészkével sétáltak el mellettük. A kezdés 5-re volt meghirdetve, ők már-már arra gondoltak, talán eltévesztették a napot. Még Éva sem jött el, aki pedig megfogadta, hogy elkíséri őket erre az eseményre. 3-4-5-kor végre megjelent egy rosszul öltözött keszeg alak, fején csáli sipkával, hóna alatt nagy alakú mappát szorongatott. Lenyomta a kilincset, és elégedetlen képpel konstatálta, hogy zárva van még a helyiség. Felületes pillantást vetett a kirakat előtt rostokló Magdolnára, morgott valamit. Juli megbecsülni sem tudta a korát, épp úgy lehetett 30 éves, mint 55. Nem kérdezte, inkább mondta nekik, hogy lesz banket, de nem tudja mikor, és megszívta az orrát. Mindig ez van, morrantotta. Válaszra sem várva arrébb sietett, sűrűn csóválta a fejét. Juli látta, hogy egy telefonfülke fedezékében italos palackot húz elő a zsebéből, hátrahajolva hosszasan húz belőle, aztán az utcát stírolja, ahogy ők is. A figura a fejét rázogatva elindult fölfelé az utcán, Juli még látta, amint befordul az Omnia Espresso-ban. Pár perccel 5 után végre gyülekezni kezdett a közönség. Az első hullámban csak 6-7-en érkeztek, mindannyian elegánsan, pompás hangulatban. Ajtónyitásnál már vagy 30-an zúdultak befelé zsibongva, Juliék keresték a színészt, de az egyelőre nem mutatkozott. A közönségnek kávét és üdítőt szolgáltak fel. A belső kiállítóterem ajtaját még zárva tartották, de ez senkit sem zavart. Úgy látszott, mindenki ismeri mindenkit, a látogatók kedélyesen kerengtek, nagyokat nevettek egymás bemondásain. Juli és anyja idegenül a fal mellé húzódtak. Ügyet sem vetett rájuk senki. Kisvártatva egy óriási napszemüveget viselő kontyos nő jelent meg az előtérben, oldalán egy nagyon alacsony férfival, a közönség most őket rohamozta meg, mindenki a nőnek akart udvarolni. Az alacsony férfi magyarázkodásba fogott, a galéria munkatársai nevében elnézést kért, amiért csúszik a kezdés, de, mint mondta, meg kell még várniuk Frostbauer elvtársat, aki majd a megye részéről megnyitja a tárlatot. Addig is vegyenek hát, kéri, após az aprós üteményből érezzék jól magukat. Juli anyján látszott, mennyire feszélyezi ez a helyzet. Mondta Julinak, hogy menjenek ki, ő elszív egy cigarettát. Egy cigiből aztán 2 lett, majd 3, mikorra végre feltűnt Matyi ő. Nem volt egyedül, egy szigorú külsejű öltönyös férfi, egy Kleopátra frizurás fura alak, meg egy szőke, köpcös fiatalember társaságában kényelmes tempóban közeledtek. A mosolytalan öltönyös éppen magyarázott valamit a Kleopátra frizurásnak, amire nagyon odafigyeltek mindannyian, bár Matyi ő örökké lemaradozott. Amint Juliékat észrevette, mindkét kezével integetett nekik, ők visszaintegettek, de látszott, hogy Matyi ő most nem szabadulhat el a fontos emberek gyűrűjéből. Csak mikor javában tartott már a megnyitó beszéd, akkor osonhatott melléjük, de akkor sem hosszú időre. A megnyitót a zord képű férfi tartotta maga Frostbauer a megyétől. Az elvtárs egy papírból olvasott föl, a népről beszélt, hogy kultúrára éhezik, ezért is fontos feladat, hogy a tömegekhez eljuttassák a valódi művészi értékek üzenetét. Silány kultúrára nincsen ma szükség, fogalmazott. A dekadens semmitmondása sem, ellenben a kortárs művészet célja a valódi élet ábrázolása, sokan tapsolni kezdtek erre. Azt kell megmutatni tehát, folytatta az elvtárs, ami érdekli is az embereket. És hogy épp ez a lényeg magva, a modern valóság, nem holmi elvont igazságok hirdetése, amit a kutya sem ért meg, nagy taps. Itt tartott előadásában, amikor Matyi ő végre Magdolnájukhoz lépett, és üdvözölte őket. Kicsit leizzadt, betegnek tűnt, a szeme is beesett volt, mégis izgatottan sugdosott a fülükbe. Innen tudták meg, hogy a napszemüveges hölgy Beatrix, a festőnő, amott egy tokás alak Cecő a kritikus, a szőke alacsony fiatalember pedig maga Jerome. Az ott meg, mutatott a színész az előttük átsorgó ápolt Kleopátra frizurás emberre, Fék Pál, a főrendező. Tőle függ minden, suttogta még, mire a főrendező, aki talán meghallott a saját nevét, hátrafordult, és szemrehányóan Matyire pisszentett. Ami igaz, igaz, légy sem zümmögött abban a teremben, míg a megyei elvtárs a szónoklatát tartotta. Ők hárman egyforma ijegységgel bámultak vissza a főrendezőre. A bevezető kissé hosszúra nyúlt, de osztatlan sikert aratott, újra és újra felzúdult a taps, mintha ráadást kérne a közönség. Aztán felbomlott a rend, a kiállító teremben a képek mentén fel alá hullámzott az érdeklődők hada. Matyi Józsefhez sietett, gesztikulálva beszélt valamit, közben többször is Magdolnáék felé mutogatott. Jerome, ahogy Juliék látták, türelmetlen mozdulatot tett, éppen Fék Pál társaságában nézegette az egyik képet. Értelmes arccal magyarázott valamit, mire a főrendező megfontoltan bólogatott. Ennek a két embernek a gravitációja ismét magához szippantotta Matyiőt, távolról integetett Magdolnáék felé, hogy mindjárt. Ők közben hátrébb húzottak a tumultustól, amúgy sem férhettek még, a festmények közelébe várakoztak. Juli újra megpillantotta a csál és sapkás figurát, időközben alaposan elánzhatott, elállta a festőnő útját és a mappáját bontogatta. Juli látta, hogy valami képeket mutogat a művésznőnek, aki gyors tempóban végiglapozta a kollekciót, de semmiféle érzelem nem tükröződött az arcán. A csálésipkás ment utána, mert ez a valamilyen Beatrix oldalazva próbált megszabadulni tőle. Ez alatt a megyei elvtárs távozni készült, valódi kis siserahad nyomult utána, egyszerre többen is beszéltek hozzá. Juli, ahogy elnézte ezt a Jeromot, inkább Péknek vagy Szabónak gondolta volna, semmiképpen színésznek, pláne jó színésznek nem, mert alacsony volt, balra fésült, kopaszodó szőkehajú, a hasa is gömbölyded, az arca tésztásan pufók. Mire a büféasztal mellé férkőzhettek, azt már letarolták, még kávé sem maradt. Rég elfogyott az üdítő és a pogácsa is. Magdolna szeme eközben mindig csak Matyi őt kereste, aki még mindig Fék Pál mellett átsorgott. Már nem a képeket nézegették, 5-6-an a főrendező körül csoportosulva tárgyaltak valamit. Főleg Jerome beszélt, pár feltűnően öltözött fiatal nő is akadt a társaságukban. Egyikük látványosan Matyi őbe kapaszkodott, a nyakát átölelve csüggött rajta. Juli az anyjára pillantott, mit szól vajon ehhez, de az csak zavartan nézelődött és egyfajta szerény mosoly szilárdult az arcára. Juli azt is megfigyelte, hogy Matyi ő korán sem vidáman hallgatja a többieket, alig szól közbe, akkor is, mintha lehúrognák. Hogy egyik lábáról a másikra áll, míg Fék Pál Jerome derekát átkorolva magyaráz. Amint Matyi ő végre elszabadulhatott, a csimpaszkodó színésznőcskét maga mögött hagyva nyomban Magdolnáékhoz sietett, és megindultak, hogy végigjárják a tárlatot. A képeknél Juli hiába keresett címeket, egyetlen kiírás talált csak, az első festmény alatt, módosulások 1-12. Éppen ennyi, 12 kép volt kiállítva, nyilván erre utaltak a római számok. Ami az alkotásokat illeti, Julinak egyáltalán nem tetszettek. Tulajdonképpen szinte egyforma volt valamennyi. Az alaptónusuk barna volt, ennek különféle árnyalatai az agyagsárgától a keserű csokoládéig terjedtek, hogy más ne is mondjunk. Mindegyik képen volt valami lebegő, elmosódott emberformájú alak is, melyet lendületes, szürke ecsetvonások kereszteztek, és itt-ott narancsszínű pacák. Juli anyja a színész magyarázkodásaira figyelt, Juli kissé elpuricált, de visszatért az anyjáékhoz, hogy belehallgasson, mit mond Matyi ő. A színésznek minden képről támadt valami gondolata. Ez itt például a végsőkig vitt absztrakció a beácskánál, állapította meg. Aztán. Jól látszik az abszolútum keresése. Vagy... Na, ez itt az önmegismerő fejlődés jele a Bea művészetében. Látja-e Magdolna, kérdezte, ahogy belülről vibrál a jelentés? A következő festményt a színész egzotikusan vadnak találta, amiben van valami bonyolult másság. Juli anyja úgy látszik egyező véleménye volt, a lány szorosan melléjük lépett, hogy ő is lássa, amit Matyi mutogat. Már a legutolsó mű előtt álltak, a színész majdnem az orrával érintette a képet, mintha szagolná, majd váratlanul hátrébb szökkent. Anya és leánya önkéntelenül is követték, így szemlélődtek egy darabig, majd a színész utánozva újból közelebb merészkedtek. Ekkor a festmény üvegzetén kép a képben Juli meglátta hármójukat. Anyának szinte öregesen ható arcát, mellette a nálánál két fejjel magasabb és 10 évvel fiatalabb Daliás Matyiőt és saját, mindig is idétlennek tartott vonásait. Egy létezhetetlen családképe, ez jutott eszébe akkor. Elég ronda jegyezte meg váratlanul, már indulatosan, mire az anyja fölmordult, Matyi ő arcán meg fura grimasz jelent meg. A színész gyorsan körülnézett, hümmentett egyet, és hümmentett egyet, ami szinte egyetértésként hangzott.
Köszönjük szépen!
Műhely titok címén fog megjelenni az antológiánk a Jaknál. És köszönjük szépen!
Nem csak ez, mintha ilyen lezárógák nem lehet volna. Azt gondoltam, hogy azért ennyivel nem osszátok meg. Szövegeitek, ha vannak tartalékban, még azok is elhangozhatnak. Amit még kérdezni szeretnék, akkor vonjuk össze a kérdéseket, hogy én próbáltam ilyen, nem tudom, csoportpszichológiai kérdéseket feltenni, most megint nekifutok, hogy tehát mondjátok azt, hogy oké, az Andi munkája az, ami működteti a dolgot, de például hogyan válik el az, hogy ki jön le, van-e valami szabály, hát ilyen hallgatólagos arról, hogy kinek szólunk, ki az, aki inkább megragad, ki az, aki nem, ki az, aki beszól, ha van ilyen, vagy hogy kell szépen mondani, tehát nyersebben mondja el a véleményét, mintha társasági tónusban mondaná, ezt hogyan fogadjátok, ti ebből nincsenek néha feszültségek, és a másik meg, hogy azt lehet látni, hogy az ilyen műhelyek, az együtt dolgozásnak ezek az alkalmai, ezek különféle okokból szét szoktak esni. Van egy ilyen dinamikája a dolognak, hogy jóval előbb, mint 12-t mondtatok, 12 év, tehát, hogy ennél sokkal hamarabb a, hát ilyen szokásos dinamika az az szokott lenni, hogy X és Y elismerté válik, Z lemarad, megsértődik, és így tovább, és így tovább. Más irányokat vesz az érdeklődésük, azt gondolják a másikról, hogy nem érdekes, amit csinál, megunják egymást, sokat vannak együtt, megházasodnak, és gyermeket nemzenek. Szóval, hogy ezt az egészen páratlan 12 éves rekordot, ezt hogy tudtátok beállítani, és hogy méltózáró kérdést tegyek föl 8-nak? Mik a további terveitek ezzel a műhely munkával? Elmondom egyesével is, ha gondoljátok. Szóval az első kérdés az az, hogy ennek a dolognak a csoportdinamikája az, hogy néz ki. Tehát mondom, hogy milyenek a viszonyok, kiről lehet tudni, hogy durvábban fog beszólni, ki megy el, ki marad, hogyan kezelitek ilyen. Nagyon előzékeny.
Külön-külön válaszolnunk erre a kérdésre? Vagy én lettem megjelölve, mint válaszoló? Van ilyen. Tehát, hogy az a véleményem, hogy igaziból nincs, én úgy érzékelem, hogy nincs nagyon ilyen, hogy az, aki nagyon be fog durván szólni. Tehát, hogy próbálunk azért emberi hangon szólalni egymáshoz, és ne ledorongolni. És ez, amit az elején is mondtam, hogy nincs ilyen, hogy jaj, rettegek, hogy az X az most be fog szólni. Tehát, hogy nyilván, hogyha van valami, ahogy az Andi mondta az elején, ilyen társadalmi kérdés, amit így megbolygat egy írás, az ott azért elszoktak. Tehát, hogy néha, én 98 óta járok a műhelybe, és volt, talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor volt ilyen, amikor tehát, hogy ilyen úgy üvöltözés ilyen nem volt, de hogy amikor így nagyon így vitatkozás volt, tehát, hogy de ezek inkább nem irodalmi jellegűek voltak, hanem. És persze, igen, van ilyen, hogy megsértődik, nem jön, beszólt, nem tudom, úgy érzi, hogy a másik kitúrja, vagy ilyen van. Persze, ez is, erre is utaltam az elején, hogy jönnek újak, elmennek, lemorzsolnak, elmennek, visszajönnek, szóval ez persze, hogy van egy ilyen közösségnek egy ilyen dinamikája abszolút.
Tulajdonképpen mondjuk a kemény mag vagytok, vagy annak egy része, tehát a kezdetektől máig. Aha.
Igen, szerintem igen.
Nem is olyan nagyon sok ember morzsolódott le, tehát mondjuk tehát a 25, aki benne lesz az antológiában, gyakorlatilag tényleg szinte ez a 25 ember fordult meg a műhelyben ez alatt, tehát 12 év alatt, legfeljebb még egy-kettő, szóval tényleg ez így, úgyhogy És ha már nálam van a mikrofon, akkor, és azt kérdezted, hogy meddig akarjuk ezt így csinálni, akkor én azt mondom, hogy én a halálig. Mert hogy szerintem egyszerűen, tudom, hogy furcsa hangzik, vagy ameddig egyáltalán mentálisan bírom, mert hogy szerintem ez a műhely munka, ez nagyon fontos szerintem sok írónak. Tehát egyszerűen szeretjük. Én nekem korábban volt más műhely élményem is, és nagyon örülök, hogy ez így tud működni. Szóval úgy tűnik, hogy sok írónak erre szüksége van.
Ti is feleskültök, mint halálig nyilatkoznak. Tanulk elő.
Volt egyszer, holnap volt, hogy én nem jártam kb. 8 évig, aztán most megint járok. Lehet, hogy csak 5 évig. És akkor vannak ilyen kiadások, hogy emberek eltűnnek és megjelennek.
Még azt hozzátenném azt, amit mondtál, hogy aki befutott és nem stb. Tehát, hogy itt erről nincs szó. Tehát az jön, aki igényli a műhely munkát. Tehát aki azt mondja, hogy itt van egy szövegem, ezen dolgozok, ellétek tárom, mi a véleményetek. Aki nem igényli, az nem jön, vagy úgy jön, hogy csak meghallgatja, és ő nem akarja a sajátjait felolvasni, és a tanácsot ad, vagy a véleményét elmondja. Tehát szerintem ilyen nincs, hogy valaki a nullára kezdte, befutott, és akkor ott hagyta. Tehát ilyen, én nem tudok erről, hogy ilyen lenne.
Hallgatlak benneteket olyan, mintha megvalósítottátok volna az emberiség utopisztikus álmait a közösség, az ideális közösségről, az emberarcú szocializmusról. De egészen lenyűgöző, hogy ez még soha nem működött, nem? Sehol az emberiség történetében ilyen, hogy teljesen hierarchiamentes közösségi együttélés. Na jó, hát akkor tehát azt választottátok, hogy nem, ez nem esik szét, mert nincsenek feszültségek, és majd kezelhető,
vannak,
és lokális.
És a szétesésnek tényleg, azt még egyszer hangsúlyozom, az Andinak köszönhetjük, meg másoknak is, akik az Andi mellett így segítkeztek az évekkel, de főleg
és
az...
És nem nevezzük meg őket?
Tessék?
Csináljunk dicsőségtáblát, kik segítkeztek még.
Hát, az Andi jobban tudja.
Vagy ne csináljunk dicsőségtáblát? Oké, de például akkor mi lesz, és tegnap forszírozom ezt, tehát ugye megjelenik ez az antológia, nektek most megjelent kisebb kötetetek, tehát hogy akkor, amikor nem tudom, 15 kötetes, tekintélyes írók lesztek mindannyian, akkor ki fogjátok adni a 8. antológiát is a szövegeitekből, tehát hogy mondjam, legyen bármilyen nagyszerű ez a dolog, de hogy egy idő után a kereteket nem fogja, mondjam, szétfeszíteni, meg felszámolni, kinek az alakuló életműve. Mert ha nem, tehát hogy ez az antológia, ez, ha jól értem, nem egy ünnepélyes lezárás pillanata,
nem,
egyáltalán aktuális megmutatkozás.
Egyáltalán nem, tehát az antológiának semmi köze.
És tegvegyesen lesznek lírai és prózai szövegek az antológiában?
Andi mikrofonba mondja.
Nem voltam szabatos lírai és epikai szövegek.
Ja, mindegy, semmi, tehát, hogy...
Akkor elmondom én, azt hallottam az előbb, hogy alapvetően a próza adja a profilját a műhelynek, de személyes szeretet okán ennek ellenére néhány költő is befogadtatott. Oké. Okay.
Igen, meg egyszerűen van egy természetes átjárás a műfajok között, egy természetes átjárás, ugye hát nyilván sokan vannak, akik írnak prózát, és verseket is, és esetleg drámát, és forgatókönyvet, és ez természetes. És,
bocsánat, kérdezzetek persze, hogy a néhány költőt befogadtatok el összeint, ilyen költőzésben megtűnt kategóriában.
Nem.
A szeretetről volt szó. A szeretet?
Nem,
hát a szeretet most.
Ez csak annyit jelent, hogy a mi én esetleg is prózát ír, meg a Benedek Szabolcs is.
Köszönöm,
az, igen, tehát hogy akik ezt így elkezdték, mi döntően prózát írtunk, döntően, mert mondjuk a Garaci Laci is itt van a kezdetektől, és ugye ő is több műfajban alkot, és ő inkább csak ez, hogy...
Jó, akkor szerintem legyen az, hogy ha van valami, nem vagyok bizakodó, de ha van valami, amit valaki az utolsó, a ma esti utolsó szó jogán szeretne mondani, akkor tegye meg, és aztán átadjuk a szót a közönségnek.
Az utolsó előtti szó jogán, hogy ugye az antológia az Jaknál fog megjelenni, és Benedek Anna és Berta Ádám sorozat szerkesztése alatt is, Benedek Szabolcs szerkesztésében. És még egy dolog, hogy más műhelyekkel ellentétben, vagy hát vannak másképp szerveződő műhelyek, itt vannak férfiak is, nők is, mert szerintem ez így, meg mi ezt így szeretjük, meg szerintem ez így jó. Tehát férfi és női szerzők is vannak, és a legkülönbözőbb korú szerzők vannak, tehát volt már 71 néhány éves szerző is, aki járt nálunk, és természetesen 20 évesek is megfordulnak, és mindenféle korú emberek, mert szerintem
és nem, az... És nem csak budapestiek.
Igen, és nem csak budapestiek, hanem vidékiek is, igen, mi így gondolkodunk, hogy az irodalom az egy igen, egy nemektől és életkortól és településitől, lakóhelyi meghatározottságtól egy kicsit elvonatkoztatva is tud működni.
Ma nagyon szótlan mindenki.
Hát akkor a közönségnek, ha van kérdése, akkor tegye fel a műhelyt. Szegő Jánosnak szokott lenni kérdése, nincs. Okay. Akkor, amennyiben nem gondoljátok meg magatokat, amíg a mondat végére érek, akkor nagyon szépen köszönöm nektek, hogy bemutatkoztatok nekünk. És ha valakinek lépcsőházi kérdése van, akkor ezt nyilván az éjszaka folyamán majd fel tudja tenni a szerzőknek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok mindannyiótoknak. Köszönöm. Sok sikert kívánunk nektek!
Ja, én is hallottam. Hol van a minket meg? Innentől benéztem ide a reflektorfényre.
Meg volt a szervez, itt voltál vagy?
Nem.
Viszont
van, nem tudod.
Hát, volt, hogy nem lehetett valakit, hogy nem lehetett oda fiúval.
Ja, volt ilyen beszélgetés, hogy ilyen műhelyről szólt az egész ilyen különböző különböző különböző
Köszönöm,
hogy a végén már ott tartunk, hogy a... Ne, ez nem tört, hogy a végén.